Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló úrunk ezen a vasárnapon. Úgy, amint írva találjuk ezt az igét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. részében, a 15. rész 58. versében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. rész 58. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelének 15. fejezetében az evangélium lényegéről beszél, akkor a keresztény reménységről is bizonyságot tesz, arról a reménységről, amely nem a bizonytalan jövőbe, vagy így is mondhatnám, hogy majd a halál utáni valamilyen elképzelt létben fog megvalósulni, hanem ez a reménység, így mondja az apostol, ebben az életben tapasztalható életvalóság. Mert megtörtént Jézus Krisztussal, hogy meghalt, és harmadik napon feltámadt az írások szerint, ahogy hallhattátok ezt a Biblia olvasás rendjén. És azok, akik benne hisznek, ővele együtt meghalnak, hogy ővele együtt majd új életre támadjanak fel. És ennek a reménységnek tanúi is voltak. Mert a feltámadott Krisztussal sokan találkoztak. Hallottátok ezt a Biblia olvasás rendjét. Krisztus feltámadása után megjelent. És sorolja Pál apostol, kiknek jelent meg, tanítványoknak, Jakabnak, 500 testvérnek, és azt mondja, hogy a legvégén nekem személyesen is megjelent. Pontosabban ember a sorban úgy mondja, hogy utoljára nekem személyesen is megjelent. Szóval amiről beszél, ő úgy beszél, mint szemtanú, aki találkozott a feltámadott Krisztussal. Ez határozta meg különben az egész életét, erre tette fel, és ebbe is halt aztán bele. És testvéreim, az evangéliumnak a izgalmas része pontosan az, hogy 2000 év eltelt, és még mindig vannak olyanok, akik bizonyságot tesznek a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozásukról. Arról a valóságról, amiben a feltámadott Úr megérintette az életüket, és az életük megváltozott, vagy az életük iránya megváltozott. Ezért hallottuk a mai igét, ezzel a szóval nyomatékosítja Pál apostol, mintegy a hitnek megkoronázásaként, hogy álljatok helyt szilárdan a hitben, és higgyétek el, úgy éljetek és úgy dolgozzatok, és úgy higgyetek, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És ez két dolgot jelent, majd később fogok szólni ezekről, az egyik a tanúságtételt, vagyis az ige hirdetést, hogy az soha nem hiába való, a másik pedig a gyülekezetnek az építését. Nos testvéreim, nézzük meg ezt a kettős, illetve a második üzenet, ugyancsak kétfelé való ágazódását egy kicsit közelebbről. Mire épül fel a keresztény hit? Egyetlen egy bizonyosságra. A Krisztus feltámadására. Ez a keresztény hitnek az alapja és a lényege, megkerülhetetlenül. És aki ezt tagadja, az lehet hívő, csak nem keresztényként. A sok egyisten hit közül a kereszténység ebben negyedé, hogy a Krisztus feltámadására építi az evangélium örömhírét. Isten itt fordította meg a történelmet. Mert legyőzte a halált, a végességet. Érdekes, a hagyomány szerint ugye a mi mostani időszámításunkat a Krisztus születésétől számoljuk. Az ő születése töri ketté az időt, hogy így mondjam, előtre és utánra. Vagy a marxista történelem szemlélet szerint még, és sokan használják ma is így, hogy IS. De az Krisztus előtt és Krisztus után. Viszont ha a Bibliából nézzük, akkor nem a Krisztus világra jövetelével, hanem a keresztelés, a feltámadással fordította meg Isten a világ történelmet. Mert még egyszer mondom, hogy Isten legyőzte a végességet, legyőzte a halált, és Krisztus feltámadásában egy új életperspektívát kínált mindazoknak, akik ő benne hisznek, mármint a feltámadottban. Testvéreim, megpróbálom egy nagyon érzékeny és érzelmi hasonlattal megértetni, hogy mi ez, amiről beszél nekünk az evangélium, és amit eddig mondtam? Itt ültök jó néhányan, de itt lévőknek és itt nem lévőknek is vannak hozzátartozói. Talán olyan hozzátartozók, akik nagyon távol élnek. Akikkel ritkán adatik meg a találkozásnak a lehetősége, legfeljebb képernyőn keresztül most már a modern technikának köszönhetően. De vannak nekünk olyan hozzátartozóink is, akik már nincsenek itt a Földön, de akikhez elszakíthatatlanul hozzá köt a szeretet, és az életünknek a részei. A részei ők. Vérükből viszünk tovább valamit, örökségükből viszünk tovább valamit. És akkor mi a jobb? Az, hogyha abban a tudatban élek, hogy én soha többé nem találkozom ezekkel. Azokkal sem, akik távol vannak. Azokkal sem, akik velünk voltak és velünk vannak, vagy pedig ott van az a reménység, hogy egyszer majd feltámadunk és együtt leszünk azokkal, akiket szerettük. És akik minket szerettek, és akik szerették az Istent. És akikről nem is tudjuk. Az Isten kegyelme még annál is nagyobb, testvéreim, hogy mi itten elosszuk az igazságot, ő ki hova fog jutni. Mindig csodálattal nézem ennyi éves lelkészi szolgálat után azokat az embereket, akik bátran beülnek az Isten ítélő székébe, és előre kiosztogatják, hogy ki hova fog jutni. Én ezt meghagyom a kegyelmes Istennek. De melyik reménység, amit akarunk magunknak? Az, hogy nem találkozunk sohasem, és a halál tett egy nagy pontot az élet végére, és ezzel befejeződött minden, és soha nem lesz igazság a most sok igazságtalanság között, amit akár az ember személyesen elszenvedett, akár ráosztottak, mert a történelemnek, vagy éppen az adott pillanatnak a rossz oldalára került. Vagy pedig tudjuk azt, hogy egy Istenben helyreállított életben, egyszer majd Krisztus jelenlétében találkozni fogunk azokkal, akik elmentek előttünk, és akik előtt talán mi is elmegyünk, hiszen nem tudjuk, hogy mikor jön vissza Krisztus. És lehet, hogy egyszer mi is megyünk, és maradnak, reménység szerint maradnak majd utánunk, akik maradnak. Nem tudom, értitek? Melyik reménységet akarjuk? Keresztény és hívő emberként én nem is akarhatok mást, mint ami az evangéliumnak a bizonyság tétele, hogy egyszer majd Krisztussal együtt. Feltámadunk, leszünk, és együtt leszünk. És ez olyan bolondságnak tűnik, testvéreim, tudom, ezt már Pál apostol is megírt, ez 2000 év óta bolondság. És ma is olyan bolondságnak tűnik a legtöbb embernek a szemébe, ne hitessük magunkat már. A mai magyar valóságban a legtöbb ember, és még nagyon sokan, akik templomba járnak, sem hisznek a feltámadásban. Ugye az élet végéig még elmendegélnek. És valami fajta erkölcsi tartás, de a feltámadás az nehéz dió. És az ember olyan bolondságnak tartja, hogy megpróbálja kidobni az életéből. Mert modernek akarunk lenni. És ez a modernitás a történelem folyamán, most idézőjelbe teszem a modernitást, mert ezt a korunkra szoktuk érteni, de azt is mondhatnám, ez az időszerűség, hogy a Krisztus feltámadása az olyan nehéz, amivel nem érdemes előhozakodni. Ez megkísértette nagyon sokszor az egyházat. Ha visszamennénk, testvéreim, a 17. századba, ami református egyházunkban, még az Istennel való erős szövetségről beszéltek, a szövetség teológiájáról. Még egy másfajta istentisztelet volt, mint amit ma mi ünneplünk. És aztán elindul a 18. századdal, a felvilágosodás nyomán és később az ipari forradalom nyomán a 19. században az a hurrá optimizmus, amiben megszülettek azok az elméletek, amelyek mai napig is még tartják közöttünk magukat. És az egyház úgy próbált modern lenni, hogy loholt a világ után, és kidobott mindent magából, ami az evangélium lényegéről és a Krisztus feltámadásáról szólt, mert hát az nem volt összeegyeztethető azzal az optimizmussal, ami a 19. században jött és mindent letarolt. És aztán jött a 20. század második évtizede, az első világháború, és igazából akkor ketté tört. Van egy Oswald Spengler nevű filozófus, aki megírja a Nyugat alkonyát. Ő már korábban kezdte, ő okos volt, és látta már az első világháború előtt a Nyugat alkonyát. Sokan vannak, akik 100 évvel később sem látják még. Zsákutca. Zsákutca az, ami Krisztus nélküli történelem. És a katolikus teológia, ez volt a protestánsoké, a katolikus teológiában ugyanebben az időszakban egyfajta ellenségeskedéssel viszonyulnak a modernitáshoz, és szociális válaszokat hoznak. Ilyenek vannak, hogy szociális evangélium. Visszaolvasható 19. században. És próbálnak ellenállni a modernitásnak. És ezt csak azért mondom, testvéreim, hogy van egy olyan, amikor nagyon ellenállunk. Ugye ez volt az egyház egyik részének az attitűdje, a másik pedig, amikor megyünk a világgal együtt, és kidobunk mindent, ami ellenkezne azzal, ami a, most így mondom, a mainstream, az elfogadott gondolkodás. És ma is feszítő kérdés, épp a mögöttünk hagyott héten olvastam az egyik nagyon hívő és komoly magyar teológusnak a ilyen szelíd okfejtését, hogy az igazi dilemma és feszítő kérdés a ma egyháza számára, hogy beengedi-e azt a fajta modernitást, a módszertanokat, és tőle várja majd az életének a megváltását, vagy az egyház megújulását, vagy pedig elég bolond vállalni az evangélium radikalizmusát, és elhinni azt, hogy Isten a Krisztus feltámadását hirdető evangélium által nem csak megtartani, hanem újjáépíteni is tudja és fogja az ő egyházát. És ebben megmaradni, most térünk vissza az igéhez. Eddig is ott voltunk, de most szó szerint, ahhoz az igevershez, amit hallottatok testvéreim, hogy ebben megmaradni, és helytállni is, ennek igazságát elhinni, van értelme. Azért, szeretett testvéreim, most az új fordítást mondom, erősen álljatok és mozdíthatatlanul buzgolkodjatok az Úrnak dolgában. Erősen álljatok. És ez az ige nem csak Pálnak és a korintusiaknak, hanem a mindenkori keresztényeknek, nekünk is szól, testvéreim. Hogy ebben az evangéliumban, amelyről ő bizonyságot tett, amelyről azt mondja, hogy tovább adatot én is úgy vettem, és én is így adom tovább. Ezt hívják tradíciónak. Ez az evangélium útja, ez a továbbadás. Ez az átörökítés. És ebben álljatok ti erősen, mondja az apostol. Buzgolkodjatok az Úr dolgaiban mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És kettős irányba biztat minket az ige. Mozdíthatatlanul buzgolkodjatok, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való. Először is az evangélium hirdetésében, a bizonyságtételben. És higgyétek el, hogy az, ami olyan gyengének tűnik, az ige hirdetés, ez mindennek a kiinduló pontja. Nagyon tetszik nekem egy gondolat 20. század macsvájci teológusától, Emil Brunnertől való, azt mondja, hogy a helyes cselekvés érdekében helyesen kell gondolkodni. Aki nem gondolkodik helyesen, a cselekvése is olyan lesz, amilyen a gondolkodása. És ez alapvető, hogy elhiggyük, hogy értelme van a tanúságtételnek. Pál apostolt mi fordította oda testvéreim Krisztushoz? Első pillanatban mindenki úgy tudja, hogy damaszkuszi úton ment és történt vele az, amit remélem sokan ismernek, ugye, amikor megjelenik neki Krisztus. Ez a híres damaszkuszi út. De ha alaposan olvassuk a Szentírást, ez egy élmény volt az ő számára, egy esemény. És utána őt vakon beviszik Damaszkuszba, és ott Damaszkuszban találkozik a csendes keresztényekkel. És ott van 3 napig egy embernek a házánál, aki valószínűleg csendben beszél. És bizonyságot tesz Krisztusról. Arról, akit addig gyűlölt a tarzuszi Saulus, akiből később Pál apostol lesz. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy a Szentlélek munkája összeér egy élményben részesülő, ez a későbbi Pál apostol, és egy csendes evangéliumi hitben élő embernek az életét. Én testvéreim sokszor és sok olyan életet láttam, akinek volt élménye, Isten élménye, találkozása is. El is határoztam, mostantól kezdve én megyek az Istennel együtt, csak elmúlt ez az élmény. Ma is. Nagyon nagy kísértés az élmény kereszténység. És aztán elmúlik az élmény is, nincs mögötte az, ami tovább vinné az evangéliumnak a gyönyörűségét. Az élmény az egy állomás. Sok embernek van élménye, Isten élménye és Krisztus élménye, és nagyon sokan az élmény ellenére nem maradnak meg a Krisztus közelében, és nem lesznek hűségesek. Van egy fellángolás, hú de jó, és aztán valahogy, mint a szalmaláng, leég ez az embernek az életében. Pedig kitartónak lenni, ezt mondja Pál apostol, buzgolkodjatok kitartással. Az Isten dolgaiban, az evangélium hirdetésében. Hinni és elhinni, testvéreim, hogy az a dadogó szó, amit nem csak egy lelkipásztor, így mondom, egy hivatásos ige hirdető, hanem amit a korintusi gyülekezet bármelyik tagja és a szombathelyi református gyülekezet bármelyik tagja el tud mondani, akár a családon belül, dadogva, bizonytalanul, ennek az igének értelme van. És ez tartja meg. Ez teszi hitelessé azt, amit ez foghatni, ezt el kell hinnünk nekünk testvéreim, hanem akkor dobjuk ki az ige hirdetést az egyházunkból. Csak mi marad? De ha megérint az ige, hinnünk kell, hogy álhatatosan viszi majd tovább. És az utolsó gondolat, hogy a másik irány ennek a mozdíthatatlanságra való felhívásnak, az a gyülekezet, a közösség építése. És testvéreim, ez nem egy könnyű dolog. Higgyétek el. Évekig mondjuk hirdetni egy lelkipásztornak az igét úgy, hogy nem látja ennek a visszaigazolását emberi életekben. Képzeljétek el, egy kis faluban én szolgáltam, ahol 3 és 10 voltak a templomban, és prédikál az ember szívét, mindenét megfeszítve, és 5 múlva is 10 vannak templomban. És látja az ember, ezt a 2-3 hűségeset, aki mindig ott volt, az élet rendje szerint el kell temetni. Hogy is van ez? Hogy építünk gyülekezetet? Van-e nekünk reménységünk erre nézve? El lehet fáradni, testvéreim, bármilyen furcsa az evangélium hirdetésében. Ezt ma így hívják modern szóval burnout. Kiégés. És ez még a lelki emberekkel is talán velük könnyebben megtörténik, mert érzékenyebb a lelkük. El lehet fáradni, igen. De ennek ellenére azt is látjuk, hogy aki hűséggel végzi a munkáját, és benne van, az a közösség épül, igen, nagyon hosszú, és sose tudjuk, hogy egy élet mikor kap érintettséget, amelyik lehet, hogy évek, évtizedek múlva jön visszaigazolásul hűségként egy közösségbe. Egyetlen példát adom, mondjak testvéreim, és be is fejezem. És örülök neki, mert most is vannak itt közülük. Az idén konfirmált gyerekekkel 3 napig az őrségben voltunk csendes napon. És a következő vasárnap, mikor hazajöttünk, ez már konfirmáció után volt. 9 konfirmandusból 7, talán, ha jól emlékszem, vagy 6 itt ültek fent lent. És egyszer írtak nekem cseten, hogy tiszteletes úr, olyan jó volt, és szeretnénk újra együtt lenni. És ezek most 14-15 éves gyerekek. Úgy, ahogy eddig voltunk. És én nem tudom, hogy miért pont ezt a nemzedéket érintettem, és miért nem a tavalyit, meg az előttit. Értitek? El kell hinnünk, hogy az Istennek vannak csodái, és remélem, hogy így leszünk együtt. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. Menjetek haza, és ne szégyeljétek az evangéliumot. A ti munkátok soha nem lesz hiába való az Úrban. Ezt a reménységet vigyétek magatokkal. Amen. Buzgolkodjatok kitartással az Úrnak dolgaiban. Köszönjük neked ezt a biztatást, Krisztusunk. Tudjuk, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. És ez ad reménységet. És ennek a drága áldását látjuk. És köszönjük neked minden egyes életnek a gyönyörűségét, aki most itt van közöttünk, és akiről úgy gondoljuk és úgy reméljük, hogy szent lelked jelenlétében a mai üzenet is megérintette a fülüket, a szívüket, az értelmüket. Köszönjük, hogy ebben a reménységben állhatunk és maradhatunk meg. Ez a reménység az állandóság, az örökkévalóság. Ezért a reménységért és örömért, ha imádkozzunk itt lévőknek és otthon maradó testvéreinknek az életében, öregjeinknek az életében, szeretteinknek, közeli távoliaknak az életében. Tarts meg bennünket a te békességedben. És légy velünk, és áldj meg minket ma is abban a közösségben, amelynek öröme nyilvánvalóvá válik itt közöttünk. Fiat Krisztus által fogad el, amit csöndben mellé teszünk. Amen.